Néhány óra múlva ránk köszönt Savuotnak az ünnepe, ami a zsidóságban a három úgynevezett nagy zarándok ünnep közül a második ünnep, időrendi sorrendben is. És tulajdonképpen a zsidóság a Savuotot nem tekinti szinte önálló ünnepnek, hanem egy lezárásnak, egy záró ünnepnek is nevezi. Bármennyire a Savuot a törvényadásnak az ünnepe, és a Sinai-hegyi kinyilatkoztatásról való megemlékezés, amikor is Isten átadta a 10 igét, a 10 parancsolatot, illetve a további törvényeit, rendeleteit és szabályait a népnek, bármennyire ez egy önmagában különálló esemény, mégis a zsidóság összeköti nagyon erőteljesen a kivonulás ünnepével, a Peszak ünneppel. Ezt a Savuot ünnepet tulajdonképpen záró ünnepnek is nevezi, hiszen egy nagyon hosszú ünnepi időszaknak a lezárásához érkeztünk el. A Pészaktól, tehát az Egyiptomból való kivonulásra való emlékezéstől kezdődően a zsidóság 49 napot számol, vagyis 7 hetet, az úgynevezett Ómer számlálás időszaka ez. 49 napot számol, az 50. nap lesz a Savuot, a kinyilatkoztatás ünnepe. És ez az egész hosszan terjedő 50 napos ciklust megéli, és minden nap tulajdonképpen emlékezik arra, hogy kivonult a szolgaságból, emlékezik a szabadságra, és készül arra, hogy megünnepelje tulajdonképpen azt, amiért kijött a szolgaságból, és amiért a szabadságra lett elhívva, a törvényadást. És a törvényadás, a kinyilatkoztatás tulajdonképpen egy nagyon központi szerepe, és egy nagyon kiemelkedő ünnepe a zsidóságnak, hiszen e köré épül fel a zsidóság, mint hit rendszer, ha szabad ezt mondani, és tulajdonképpen ez az a pont, ahonnan a zsidóság önmagát népként és egységes nemzetként definiálja. Mert az kevés, hogy kijöttünk Egyiptomból, és kevés, hogy lett egy szabadságunk, ha nem ismerjük azt, hogy miért lettünk szabadok, mire lettünk kiválasztva, és egyáltalán mit jelent kiválasztottnak lenni. És minden kérdésre, amikor kijött Egyiptomból a zsidóság, a sok-sok miértre, a hogyanra, a mikéntre a törvényadáskor kapta meg a választ. És számára pont ezért egy nagyon jelentős ünnep ez, nem választható el a Peszaktól. Hangsúlyos az, hogy ez egy egységes ünnep, hogy miből, honnan indulunk el, és hova érkezünk meg. És a kijönni, elindulni valahonnan, az mindig visz egy cél felé, és a zsidó ember ezt éli meg, hogy kevés az, hogy megszabadulok valahonnan, kevés az, hogy kijövök valami nyomorult helyzetből, hanem látom-e azt, hogy ez céllal, okkal történik, és el tudok-e jutni addig a célig és addig az okig, el tudok-e jutni a kijelentésig, el tudok-e jutni a törvényadásig, ahol megkapom a válaszokat. És amíg megkapom a válaszokat, addig 50 nap telik el, ez egy elég jelentős időszak, 7-7, és mint mindennek a zsidó hitéletben, és úgy gondolom, hogy a Bibliában, Ó és Új Szövetségben egyaránt, mindennek szimbolikus jelentései vannak, úgy ennek a hétnek is szimbolikus jelentése van. Sokszor beszéltünk arról, hogy a hét az isteni teljességnek a száma, a 7x7 pedig még jobban megduplázza ezt az isteni teljességet. És miért hangsúlyos ez? Miért kell ez a 7x7, ez a 49 nap, miért szükséges, hogy elteljen ez az időszak, és miért lesz 50. napon az ünnep zárása, a csúcsa, a koronája, amikor is a tóraadás megtörténik? Azért, mert Isten a teljességre akarja elvezetni az övéit. Nem elégszik meg azzal, hogy kihoz valahonnan, nem elégszik meg azzal, hogy megszabadít, nem elégszik meg azzal, hogy csodák által megmutatja az ő hatalmát, hiszen erről szólt ugye a Smot könyv, a Mózes második könyve. Nem elégszik meg azzal, hogy megéled ezeket a megtapasztalásokat, és bizonyságaid lesznek, hanem még tovább akar vinni, még a teljességig el akar vinni, odáig, hogy kinyilatkoztatja önmagát. Ugyanis a zsidóság úgy véli, hogy Isten szava az nem más, mint önmaga, és amikor elérkezik a Sinai-hegyhez, ott történik meg az, ami a nép életében a legnagyobb és legmélyebb pont is egyben, hogy ott ismerem meg azt, kicsoda Isten. Ott nyilatkoztatja ki nem csak a 10 igéjét, hanem bemutatja önmagát. Itt hangzik el Isten 13 tulajdonsága, ami a zsidóságnak az Isten ismerete, és minden nap ezt a 13 tulajdonságot próbálja megélni a hitéletében, és ott konkretizálódnak olyan kérdésekre adott válaszok, amik akár megfogalmazódhattak ez alatt a hosszú-hosszú idő alatt. Teljességig eljutni. A Savótnak az ünnepe tulajdonképpen erre is utal, hogy ne elégedj meg azzal, hogy kijöttél Egyiptomból, és leragadtál egy bizonyos csodapontnál, hogy a sziklából vizet fakasztott Isten, vagy éppen mannát adott, vagy hogy milyen csapások kerültek el még annó Egyiptomba. Ne ragadj le ezeknél, hanem haladj tovább, és juss el az isteni teljességig. És itt egybefügg, úgy gondolom, azzal a felhívással és felszólítással, amit Isten többször is alkalmaz az igéjében, és elmond akár ó, akár újszövetség területein is, hogy tökéletesek legyetek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. Ez a tökéletesség pontosan erre inspirálja az embert, hogy még többet megismerni Isten teljességéből, és a Savót ennek a teljességnek, a teljes kinyilatkoztatásnak az ünnepévé vált. Időrendi sorrendben nagyon szépen fel van építve ez az egész Izrael hitvilágában, a zsidó hitéletben, ugyanis a múlt héten zártuk le Mózes harmadik könyvét. És Mózes harmadik könyve egy nagyon szép kapcsolatot mutat be Isten és ember között, hiszen az egész könyv arra épül, hogy milyen a te személyes kapcsolatod Istennel. Az egész áldozati rendszer, amiről beszélgettünk, a tiszta-tisztátalan dolgok elkülönítése, megszentelődésnek az útja, útvonala, mind-mind arról szól, hogy neked személy szerint milyen az élő Istennel való kapcsolatod. És lezárult ez a könyv, és eljutunk egy új könyvhöz, és nagyon érdekes, mert mindig, minden egyes Savótot megelőző szombaton a zsidóság ide érkezik meg, ehhez a heti szakaszhoz, Mózes negyedik könyvéhez. Mózes negyedik könyve pedig a Bamidbar nevet viseli a héber megfogalmazásban, ami annyit jelent, hogy a pusztában. És nem véletlen, hiszen ott vagyunk egy törvényadás ünnepe előtt, ami a pusztában történik. Nem a szolgasság földjén Egyiptomban, nem az ígéret földjén Kánaánban, hanem a pusztában. És az ember mindig felteszi a kérdést, a zsidó ember is felteszi önmagának a kérdést, hogy vajon miért a pusztában adta Isten az ő törvényét? Miért ott nyilatkoztatta ki magát? Miért nem Kánaán határába, vagy amikor éppen a honfoglalás volt, és elfoglalták már végre az ígéret földjét, miért pont a pusztában adatik? És nagyon sokféle válasz születik erre a kérdésre, de úgy gondolom, hogy önmagunkban is megszülethet ez a válasz. Szükségünk van arra, hogy szabadon, egy szabadságban, nem egy rabszolga népként és egy elnyomó rendszer alatt kapjuk meg és ismerjük meg Istennek a teljességét, hanem abban a szabadságban, ami nem csak a szellemi, lelki, hanem fizikális szabadság is. Na de miért nem Kánaánban adatik például ez a törvény? És úgy gondolom, hogy a puszta, mint olyan, mint fogalom, egy nagyon negatív töltettel bírhat, hiszen ha az ember belegondol, akkor hát sikár a terület, olyan sivár, olyan kietlen, olyan semmi nem történik ott. És Isten mégis azt mutatja meg, hogy amire te azt gondolnád, vagy első látásra úgy tűnik, hogy semmi nem történik, és élettelen, és olyan unott, és kihalt, ott fogja éppen kijelenteni önmagát, akkor szól. És az ember életében sokszor van ilyen, hogy akkor, amikor nem is gondolná, olyan helyzetekben, amikor nem is gondolná. A puszta tulajdonképpen egy rendkívül izgalmas helyé válik a túrai történetekben, és ez válik azzá a helyé, ahol az ember tud találkozni Istennel. És nem véletlen, hogy előtte olvastuk a harmadik könyvet, mert ez lesz az a hely, ahol már meg fogja tudni élni az Istennel való kapcsolatát. Egy Egyiptomban erre képtelen volt, identitás nélkül, szolgaságban, nem ismerve semmit képtelen volt rá. Egy Kánaánban még nem teheti ezt meg, mert ott már alkalmazni kellene mindent, amit megtanult és megélt, és a puszta lesz a tanulás, a felkészülés, az Istennel való kapcsolat elmélyítésének a helyszíne. És erre Isten gyönyörűen felépítette az ő rendszerét, hogy már a törvényadás előtt elolvashattuk Mózes harmadik könyvét, elolvashattuk azt, hogy hogyan éld meg az Istennel való kapcsolatot. Már ott vannak a válaszok. Már ott van az, hogy kijöttem, ott hagytam, eljöttem a szolgaságból, itt vagyok szabadon, de mit éljek meg, hogy éljek meg, miként éljek meg, és ez alatt az 50 nap alatt olvastuk el Mózes harmadik könyvét, és mindenre választ kaptunk. És most elérkezünk arra, hogy egy emlékeztető időszak van, itt vagy a pusztában, készülj a törvényadásra. Az elmúlt szombaton úgy foglaltam össze, és úgy zártam le Mózes harmadik könyvét, hogy tulajdonképpen ebben az egészben, ugye ott a harmadik könyv lezáró része az áldások és az átkok felsorakoztatásáról szól. Károli úgy definiálja ezt, hogy áldás a szótfogadóknak, átok az engedetleneknek. Így zárul ez a rész. És akkor egy olyan gondolattal zártam le ezt a könyvet, hogy ebben az egészben, itt az utolsó pillanatban Isten szeretet csomaga jelenik meg, egy szeretet csomag, ami tulajdonképpen két alappillérből áll. Az egyik gondolat az a szabadság gondolata, a másik pedig a törvényé. Azért adja a törvény rendeleteket és a törvény rendszert, hogy az embernek legyen mibe kapaszkodnia, legyen egy útvonala, amin halad, de ott van a szabadság, ami nélkül ez az egész nem érne semmit. És valahogy ez a szabadság és törvény, ez a két fogalom most, ezen az ünnepen, Savót előtti ünnepen kezd aktualizálódni és aktuálissá válni, hiszen kevés lenne a szabadságot megünnepelni, emlékezve, hogy Peszak volt és kijöttünk Egyiptomból, kevés lenne. Ha Isten szeretete csak abban állna, hogy szabadságra vagyunk elhívva, és szabadságot adott nekünk, de nem tudjuk, hogy ezt a szabadságot hogyan, miként éljük meg, kevés lenne, nem lennénk teljesek mi sem a szeretetben, és nem ismernénk Istennek a teljes szeretetét sem. De ugyanez igaz a törvényre is, ha csak a törvényeket bújom és kutatom, és állandóan abban a feszültségben vagyok, hogy teljesíteni tudjam, és meg tudjam tartani, és be tudjam tartani, és említésre került itt, hogy szó szerint mindent, ami le van írva, be tudjak tartani, akkor hol élem meg a szabadságot? Hogyan kerülhet egyensúlyba a szabadság és a törvény? És én úgy gondolom, hogy pontosan akár Isten által adott ünnepek is segítségként lehetnek ennek az értelmezésében, ugyanis ha Pesach szól a szabadságról, ott van, ami lezárja ezt az egészet, Sávót szól a törvényadásról. Így Pesach és Sávót ünnepe adja meg ezt az egységet, amiben benne lüktet Istennek a szeretete. És valahol ezt a magánéletünkben is meg tudjuk élni, hogy kevés az, hogy szabad vagyok, és közben nem ismerem Istennek a szavát, a törvényét, a rendeleteit, hogy hogyan tudom ezt a hétköznapokra átültetni. De kevés az, hogyha mindent tényleg nagyon részletességgel meg akarok tartani, és közben nem érzem azt, hogy szabad vagyok. És valahol én úgy gondolom, hogy pont ez az, amiről olyan sokat beszélünk, hogy Krisztusban beteljesedett a törvény, az nem azt jelenti, hogy el kell felejtenünk Mózes 5 könyvét úgy, ahogy van, hanem meg tudjuk élni a beteljesedett törvényt a Krisztusban való szabadságban. És így a szabadság és törvény fogalma önmagunkban, bennünk egy egyensúlyt tud képezni azáltal, hogy Krisztus szelleme ezt az egészet a helyére teszi. És akkor elérkezünk, sok-sok-sok-sok év ugrás után, elérkezünk ahhoz a bizonyos pünkösthöz, ami nem másról szólt, mint arról, hogy a zsidók a diaszpórából felzarándokoltak Sávót ünnepére, feljöttek erre a második zarándok ünnepre, hogy együtt legyenek, és a törvényadásra emlékezzenek. És valahol itt kellene egy kicsit összerakni a képeket, hogy tulajdonképpen a Szent Szellem kitöltetése nem más volt, mint az, amikor mindenki összejött. Miért? Azért, hogy emlékezzen mire? A törvényadásra. És úgy gondolom, hogy nem beszélhetünk pünkösdről a törvényadás nélkül. Nem beszélhetünk arról, hogy megértsük az igét, ha nem tudjuk, hogy miről szólt a törvényadás. Ha nem tudjuk azt, hogy mi is történt itt. És hogyha nem állnak össze ezek a kis puzzle darabkák, hogy a szabadság és törvény egysége meglegyen, akkor lehet, hogy nem is lett volna pünkösd. És valahol számomra ez az ünnepi szakasz, ez az ünnepkör mindig visszavezet oda, hogy miért is adatott ez az egész. Miért jöttek össze ott, pünköstkor? Azért, hogy emlékezzenek. Mire? A törvényadásra. Mire? A szabadságra. Arra, hogy szabadok vagyunk. Arra, hogy kaptunk egy elhívást, egy küldetést. Arra, hogy kaptuk a törvényt. És akkor itt jön a haba tortán, és tulajdonképpen inkább azt mondanám, hogy az, amiért ez az egész adatot, hogy Krisztus szelleme az, ami ezt az egészet élővé tudja tenni. Élővé tudja tenni. Mert kevés az, hogy tudom, ismerem, látom, hallom, de valahol hiányzik, hogy meg tudjam élni. És amikor Krisztus azért jött, hogy betöltse a törvényt, akkor pontosan ezt akarja életté váltani. Életté akarja váltani a Tóra szavait, hogy mindaz, ami itt leírva van, a számodra, a te szellemedben, a te lelkedben, a te lényedben váljon élővé és valósággá. Ehhez viszont nagyon résen kell lenni, hogy tényleg az ember ne süllyedjen bele olyan részletekbe, amik elvihetik a lényegtől. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell ismerni, ismerni kell, de az embernek a hangsúlyokat és a lényeget meg kell tudni látnia, hogy miért is történnek bizonyos dolgok. Mi cél felé halad? Mi az, amiért ez ki lett itt jelentve? Akár a Tórában, akár a proféciákban. Mi a végcél? És valóban tudjuk, igen, Pál leírta, a törvény végcélja Krisztus, de értjük-e, hogy miért? pontosan azért a végcél Krisztus, hogy az ő szelleme által visszatalálj az eredethez. Mert már annyira elszóródtunk, és annyira szerte szétmentünk, hogy nem emlékezünk arra az eredetre, ahonnan ez fakadt. Nagyon sokszor felmerült bennem, mint messiásívű zsidóban egy olyan kérdés, hogy mi célból van ez az egész, és hogy Krisztus váltságműve nekem mit jelent, és egyáltalán mi az, hogy most akkor minden beled töltve. És sok idő kellett, még rájöttem arra, hogy azért, hogy visszatalálj az eredethez. Az eredethez találj vissza, hogy megéld mindazt, hittel, lélekkel, szellemmel, szívvel, meg tud élni mindazt, ami írva van. Hogy ne üres betűk halmaza legyen, és ne csak az agyam dolgozzon rajta, hanem a szellemem, lelkem mindezt élővé tudja tenni. És sokszor megkérdezték tőlem, hogy neked, mint zsidónak, mit jelent Krisztus? Mitől lesz ő neked más, mint a többi proféták vagy Mózes? És mit jelent számodra az, hogy messiás? És nekem pontosan ez vált élővé, hogy meg tudom élni azt, amit látok magam körül, hogy nagyon sokan csak betűként értelmezik. Hogy nagyon sokan csak olvassák és agyilag értik, de nehezen ültetik át a mindennapokra. Számomra pontosan ezt hozta el Krisztus, hogy életté tette az igét. Életté tette minden egyes szavát, életté tette a kinyilatkoztatott törvényt. És mindaz, amire Izrael népe most emlékezik, hogy kivonultunk, Pészach volt, szabadok lettünk, de nem volt elég a szabadság, hiszen rendezett néppé kellett formálódnunk, ezért adta Isten a törvényt. Ez mind nagyon szép. De ez személyesen, nekem, itt és most, ma, mit üzen? És akkor tudok választ adni rá, hogyha valóban megéltem, és megtapasztaltam, és személyessé lett, az, hogy Krisztus szelleme ezt az egészet élővé tette. Akkor tudok választ adni erre, hogyha nekem személy szerint volt pünkösdöm. Hogyha nekem személy szerint a lélek, a szellem kinyilatkoztatta, megértette velem mindezt. És hogy hogyan kanyarodunk a mostani heti szakaszhoz, a Bamidbar szakaszhoz, egy nagyon érdekes összekapcsolódási pont van az ünneppel. A Mózes 4. könyve emlékeztet a pusztai vándorlásra, arra a 40 évre, ami ott történt. De mégis az elmúlt években nagyon sok megközelítésből elemeztük ezt a könyvet. Mégis, ami számomra egy nagyon mindig is aktuális üzenet, az az, hogy bár a hangsúlyt a Károli fordítás a megszámlálásra teszi, mint ahogy itt írja is, hogy az izraeliták megszámlálásáról való könyv, és nagyon sokszor hangsúlyossá válik a mennyiség ebben a könyvben, a zsidóság ezt a könyvet a minőség szempontjából közelíti meg, vagyis Bamidbarnak nevezi, a pusztában nevezi, mint ahogy az alkalom előtt említettem is, hogy a puszta egy rendkívül izgalmas helyé fog válni, nagyon sok minőségi változás fog történni a nép életében, míg majd eljut Kánaánig. És pont ez a minőségi változás szülte meg ma benne azt a gondolatot, amiről egy pár szóban még beszélni szeretnék. A Mózes 4. könyvének az első fejezetében az első verstől olvasom az első két verset. Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinaj pusztájában, a gyülekezet sátorában a második hónapnak elsején, az Egyiptom földéből való kijövetelük után a második esztendőben, mondván, vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre. És a 18. verset olvasom. És összegyűjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján, és vallást tőnek az ő születésükről, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak házanépe szerint, a neveknek száma szerint, 20 esztendőstől fogva és feljebb, főről főre. Ismételten a számok jelennek meg, vegyétek számba, nevek száma, stb. De pontosan ez az, amiről nem igazán szól ez a rész. Nem a számba vételről és a megszámláltatásról szól, hogy na gyerekek, kivonultunk, akkor most nézzük meg, hogy hányan vagyunk összesen. És nem arról szól, hogy most itt ebbe a terembe hányan vagyunk, nem a mennyiségre megy rá, hanem egész másra. Itt három felsorolást veszünk észre a második versben, hogy hogyan is vegyék számba Izrael fiainak egész gyülekezetét. A nemzetség szerint, az atyák háza népe szerint, és a neveknek száma szerint. És én mindig a Hébert kutatom, mert úgy gondolom, hogy ez is egyfajta visszatérés a forráshoz, hogy megnézi az ember az eredetet és az eredeti szöveget, és nem elég azt látni, hogy mondjuk egy adott jelentéshez mit mond a héber szöveg, ugyanis nagyon sokszor a héber képletesen beszél, egy szónak akár 40-50 jelentés tartalma is lehet, attól függ, hogy milyen szövegkörnyezetben helyezkedik el. És bizony itt is egész más jelentéstartalmat fog kapni ez a számbavétel, már kezdve azzal, hogy a vegyétek számba az nem arról szól, hogy számláljuk meg, hanem emeljük fel. Az elsőleges jelentése ennek a szónak pontosan ez lesz, emeljétek föl Izrael fiait. És már is itt van az, hogy egy szolgaságból jött népnek identitásra van szüksége. Aki nem tudja, hogy miért van itt, és nem tudja, hogy mi véget van itt a világon, annak pontosan erre a felemelésre van szüksége, identitásra van szüksége, tudnia kell, hogy ő ki. És ez a számba vétel, ez az egymás felemeléséről fog szólni. Tulajdonképpen itt ugye a 20 esztendőstől fogva mindenkit, aki már felnőttnek számított, azokat mind-mind úgymond emeljétek föl. Szóltunk már erről több évvel ezelőtt, hogy ez a felemelés tulajdonképpen mit is jelent. De számomra most nem is ez a felemelés volt, ami nagyon érdekes volt, hanem az a három felsorolás. Mit jelent a nemzetségek szerint, az atyák háznépe szerint és a nevek száma szerinti összeírás, mondjuk így. És egy nagyon alapvető gondolat jutott eszembe elsődlegesen. A nemzetségek, azok a héberben a mispahátok, vagyis a mispahotok, a családok. És amit elsőként megjelöl, hogy Izrael fiainak egész gyülekezetét az ő családjaik szerint vegyétek számba. A család, a mispaha, a család lesz az első és legfontosabb egység. Ebben az egész néppé alakuló, most még olyan szolgaságból éppen hogy kiszabadult, önmagát kereső tömegben, hogy a család, mint olyan, legyen definiálva, legyen meghatározva. Legyen meghatározva, és ebben a családi egységben legyenek ott majd a személyek. Az első és legfontosabb tehát, ami a számba vételnél, illetve az összeírásnál történik, az a család. És a családból fogunk kiindulni, az atyáik háza népe, az pedig nem más, mint a közösség, amit a héber úgy mond, hogy Bét Avot, vagyis az atyák háza. Ez már a családok generációira épülő, úgy mondanám, hogy szélesebb rokoni kapcsolat, de inkább azt mondanám, hogy egy közösségnek a háza. Egy közösségnek a háza, ahova a családok összejöhetnek. És aztán azt mondja, hogy a neveknek a száma szerint, ami egy nagyon érdekes megfogalmazás, hiszen itt ugye a névről, mint az egyén definiálásáról lesz szó, tehát magáról a személyről, az egyénről lesz itt szó, ám nem sok köze van a számhoz, Ez úgy szerepel a héber szövegben, hogy mispás mot, ami annyit jelent, hogy a neveknek az elbeszélése, a megfigyelése. És talán érezzük a különbséget. Nem a nevek száma, hanem a nevekhez tartozó történetek. Azok, amik sajátossá fogják tenni azt az egy nevet. És ebben önmagában már rengeteg üzenet van, hogy ahhoz az egy névhez egy külön történet fog tartozni. A mispár itt jelent számot is, de elsődlegesen azt jelenti, hogy figyelni, elbeszélni valamit, és ebből a szóból ered majd az, hogy írás, írott tekercs, könyv. Ebből a szóból fog származni az, hogy írnok, elmondunk egy történetet. És tulajdonképpen ez az ige elsődlegesen azt jelenti, hogy figyelni, figyelni, elbeszélni. Érezzük a különbséget. Nem számok halmaza, hogy hányan vagyunk egy gyülekezetben, hanem hogy neked mi a történeted, neked mi a te személyes elbeszélésed, és a te személyes elbeszélésed, és a te személyes, és folytatódik. És mindannyiunknak ott van a személyes elbeszélése. Úgy is mondhatnánk, hogy mindannyiunknak ott van az élettörténete. De az a tiéd, az a sajátod. És ez tesz egyedivé ebben az egész népben. Ez tesz sajátossá. És ez egy hatalmas nagy szeretete Istennek, hogy erre is figyel. Még erre is kitér. Nem csak azt mondja, hogy Júda törzsét számoljátok össze, hanem azt mondja, hogy a nevek elbeszélései szerint vegyétek számba, vagyis figyeljétek, emeljétek föl. És én úgy gondolom, hogy ma, amikor pár óra múlva beköszönt a törvényadás ünnepe, pontosan ez a lényeg. Ez a lényeg, erről szól az egész, hogy ott van az én történetem, és hogy benne vagyok-e ebbe az egészbe. Mert amíg én ezt külső szemlélőként nézem, és egy rajtam kívülálló esemény, addig egy jó sztorinak tűnik. De hogy ott van-e az én nevem? Ott van-e az én nevem? Ebben az egész történetben, ebben az egész ünnepkörben, ebben az egész lezárásban. Mert ott van a neved. És ott van a te történeted is. És ott van az, hogy te melyik családhoz tartozol. Van családod. Férjed, feleséged, gyereked, van családod. Már nektek családi történetetek van. És van közösséged. Már közösségi történetetek van. Izrael népe nem úgy lett nép, hogy kapott 613 parancsolatot, és Isten rájuk zúdította a törvényt, hanem név szerint ismerte őket. És ebből indult ki a te neved mi? Kijöttél egy szolgaságból, kijöttél valahonnan, tudod, hogy ki vagy? Nem tudod, hogy ki vagy? Akkor tisztázzuk, hogy ki vagy. Ismerd meg a nevedet, ismerd meg a családodat, ismerd meg a közösségedet. És mindezt hogy és mikor? A törvényadás előtt, pontosan azért, mert a törvényben, a kijelentett szóban meg fogod találni. És számomra ma, itt és most a Sávolt ünnepe pontosan erről szól. Most, ezen a szombaton ez lett egy személyes üzenetem mi, hogy a törvényadás pontosan erről szól. Itt a te neved. Itt a te neved. És én kívánom, hogy mindannyian ebben a sokszor átláthatatlan és bonyolultnak tűnő törvényrendszerben fedezzük fel a mi nevünket. Mert ott van a te neved.
Igazából az ebben vagyok, hogy nem is akarok hozzászólni. Amit elmondtál, nagyon gondolatébresztő. Nem is csodálnám, hogyha csendben maradnánk utána, és hosszú idő kellene a feldolgozásához. Visszakapcsolva a neveknek a te neved és a név szerinti számlálásra, azért hadd mondjam azt, hogy Istennek a dinamikája is ebben látszik, és amit velünk akar elvégeztetni, és nekünk adott, annak a dinamikája is látszik. Hiszen annak idején, az Ószövetség idején is, de szerintem ma is, Isten megadta a nevet, és a névnek jelentése volt. Méghozzá az, hogy mit akarok, hogy cselekedjél. Benne volt az, hogy ő lesz az, aki, és akkor megkapta a saját nevét. Ezt egy családon belül már a szülők is tudták, hogy milyen nevet adni kell adni a gyerekeknek. De ez nem zárja ki azt, hogy ma is van saját neved. Tehát Isten nem azt mondja, hogy holnap fölkenrek valamire, és valami majd jön a nem tudom melyik pásztor és beken, hanem arról szól, hogy a születésednél már neked majdnem, hogy tudnod kellene, de mindenképpen 20 éves kortól, amikor önálló személyiség vagy, tudnod kell, hogy Isten milyen célra rendelt el, és oda kell mutatni, számolni kell vele, hogy itt vagyok Istenem, itt vagyok Istenem, fölteszem Isten elé, mint bizonságot, és mint imát, és mint áldozatot, és sok esetben saját magamat, hogy itt vagyok, Uram, köszönöm azt, amit nekem adtál, ezt a nevet, ezt én elfogadom. Hiszen itt nem parancsról van szó, hanem elfogadásról van szó. Itt nem egy stagnáló, statikus állapotról van szó, hanem menet közben történik, minden dinamikája van az egész választott év történetének. Egyébként most, hogy sorban mondhatnám, te is ott voltál, amikor itt beszélgettünk arról, hogy ki volt ott, te is ott voltál, hiszen a törvényadásnál ott volt az is, a szövetségkötésnél az is, aki nem volt ott, és a választott népnek ez a példája itt van, hogy ki mikor hol volt. Valamennyi zsidó ott volt a szövetségkötésnél, valamennyi zsidó ott volt ebben az egész pusztai történetben. Nem akarom belemagyarázni, de mégis a pusztán egy pillanatra megállok. A múlt héten Behár a hegyről beszéltünk, és most meg a pusztáról. Hogy is van ez? Isten a hegyről szólalt, meg Isten a hegyről adott mindent, minden kapcsolatrendszert, egészen a Golgotáig, és a puszta meg olyan, hát az a miénk. Tisztázzuk. A mi hegyeink nem kellenek Istennek. Tisztázzuk azt, hogy Isten úgy tud velünk beszélni, hogyha ott vagy a pusztában. Ez a puszta szó az egy kicsit engem mindig is idegesített, mert már itt Rózsa Sándor is bejön itt a képbe, tehát ilyen betyáros világ. A puszta nem az, amit Károly kitalált, hogy itt egy ilyen sivár akármi. Azért gondoljunk be, hogy a választott népnek, hogy körülbelül hát az a másfél millió ember ott, annak inni kellett, meg vizet használt, meg sok minden. Egészen más volt annak a pusztának a kietlen és a kies viszonya. Bizony, az csak annyit jelentett, egy sík terep, ami természetesen sok mindent megadott a választott népnek, de nem is az a lényege, hogy mennyi liter vizet tudok teremteni a Szaharában, mert tudunk, mennyi ennivaló ott van ott, és mennyi állatból lehet csinálni sarut, hogy ne törje a kövek a lábainkat, nem erről szól. A puszta az a terület, amikor teljesen védtelen helyzetben vagyunk, mind a nyúl az alföldön, hogy a vércse vagy a sas akkor kapja el, amikor akarja, egy kiszolgáltatott helyzet. Isten pontosan ezt a kiszolgáltatott helyzetet adja ma is mindenkinek, ezt a lehetőséget, ezt a szabadságot, hogy szabad vagy, de mégsem vagy szabad. Szabad vagy, mert kiszolgáltatott vagy. Nélkülem nem megy semmi. Nincs rejtekhely, nincs elbújás, és nincsen magaslat. Ez valahogy ma nagyon elfelejti a keresztény ember, hogy szereti a magaslatokat. Szereti a hegyet, és nem veszi észre, hogy ahogy abban a pillanatban, hogyha olyan magaslatokra megy, a tudásnak, vagy az elkülönésnek, bárminek a magaslatára, akkor van rabságba. Önmagát tette rabságba. A pusztának, a magának, ennek a sík területnek megvan a sajátossága, ez a szabadság, de mégse szabadság. Istennél ez a kettőség sokszor előfordul a Bibliában, ha észrevesszük, hogy a pusztában van egy nagy szabadság, de nincsen szabadság. Mert nélküle nem tudok menni, nélküle nem vagyok betakarásba, nélküle nincsen védelmem. De nem akarok hozzáfűzni semmi különösebbet még ehhez a Bemidbár részhez, inkább egy kicsit visszacsatolok ahhoz, hogy pünkösd van. Lehetőség szerint erről is kell ma beszélni, hiszen a pünkösd is beköszönt, a keresztény pünkösd, és a mai nap félhetően sok barátot szereztem, amikor közöltem, hogy nem pünköskör kezdődött a pünkös, és nem pünköskör kezdődött a Szent Szellemnek a kitöltetése. Meg csak a Bibliát kéne így elővenni és elapozni, amikor a feltámadott Krisztus bement a zárt ajtók ellenére a tanítványaihoz, akkor mondta, hogy vegyetek Szent Szellemet, és rájuk lehet. Itt kezdődött a pünkös. Nem a savótot kellett volna kiigényelni valami egyház, meg mitten, micsodának a születésnapjával. A pünkös ott kezdődött, amikor Krisztus önmaga szellemét adta a tanítványoknak, hogy legyen folytatás. És pontosan erről szól a hívő élet is, hogy nem pünkösdistának kell lenni, meg pünkösdöt kell ünnepelni, hanem találkoztál a feltámadottal, vagy sem. Mert ha találkoztál, ő fogja azt mondani, itt vagyok, itt vagyok. Nem hagytalak egyedül, és nem a papír fog megtartani, én a Szent Szellemmel. Fogadd el, hogy én beléd költözök. Fogadd be, hogy én a te szívedbe megyek tovább. És ha valamikor beszélünk a törvényadásnak az idejéről, se voltról, akkor az pontosan úgynevezett pünkösnek az ideje. Pontosan a Szent Szellem adása, a Szent Szellemnek a vétele, pontosan a törvénynek a kinyilatkoztatása. Tetszik vagy nem tetszik. Ez a beteljesedett törvénynek az abszolútja. Az abszolútja, hogy minden igazságra elvezet. Ennél több nem kell. Ez nem 613, hanem annak a sokszoros szorzatja, mert a 613-nak a többi törvénnyel, ha összehasonlítom, annak vannak kapcsolata, és újabb törvények születnek. Valamikor megkérdezték tőlem, hogy hány törvény van, és akkor meg kellett mondani, ha nem 613, sokszorosa, megszámolhatatlan. Megszámolhatatlan, mert adott szituáció, adott törvény, és adott állapot, és a másik ember állapota bármi, ez mindig-mindig új végrehajtási utasítást, tehát új törvény felhasználását, alkalmazását adja elénk. Tehát pontosan a törvény kitöltése az, amikor a Szent Szellem, Krisztus uralkodó szelleme nem csak minden igazságra elvezet, hanem minden lépésbe figyelmeztet, minden lépésben megítél, minden lépésben kínálja a kegyelmet, hiszen ő maga adja a törvényt és kegyelmet egyszerre. Na ez a törvénynek a betöltése. Az, amikor győzött a sátán felett, megítélte, és utána benned meghagyva a szabadságot. Nem azt mondja, hogy most megtudtad azt, hogy el vagy ítélve, hanem tudd meg, elítélendő vagy, de adtam a kegyelmet. Ez a Szent Szellemnek a kitöltetése. És nem valami egyház ünneplésének, vagy a kereszténység születésének a nem tudom micsodája. Mindenki próbál valami legitimitást szerezni, ha kell, akkor savod néven, savod helyett pünkös néven. Nem. A Szent Szellem kitöltetése ott kezdődött. Ott. Amikor ő megjelent, megmutatta a sebeit, én vagyok, bemutatkozott, ne legyen kétséged. Amikor te is találkoztál vele, és tudtad, hogy ő az. Ott kezdődött. Ott kezdődött a saját pünkösdöd, és nem kell itt mindenféle csíksomlyó, meg egyéb jellegű pünkösöket ünnepelgetni, hanem arról, hogy találkozni kell vele, mert ő keres. Nem én keresem a pünkösdöt, nem én keresem a Szent Szellemet, én vele akarok találkozni. És abban a pillanatban, amikor találkoztam, abban a pillanatban azt fogja mondani, hogy én vagyok, van bizonságod, én örülök arra, hogy magadról is tettél bizonságot, mert itt több volt most, amit elmondtál, mint ami a Bibliában az írott és tanítható rész. Ez, amikor találkozok vele, és ő azt mondja, vedd át, fogadj be engem. Nem akarok ilyen keresztény kánaai nyelveket mondani, hogy fogadd a szívedbe és egyéb, a szó valós értelmemben. Amikor vele találkoztál, ő azt mondja, itt vagyok, önmagamat kínálom föl. Az önmagam hatalmát akarom, hogy benned működjön. És akkor elkezdődik, mint a szivacsba szép csendesen, kiszorítja belőled mindazt, ami fölösleges vagy üres, és az ő szelleme betölt bennünket. És ebben a pillanatban nincs okoskodás, nincs vitatkozás, itt ő vette át a hatalmat a szívünkben. És itt van az, amit te is említettél, a törvénynek a használata, vagy a törvényeskedésnek a megléte. Bizony, hogyha ő betöltött saját magával, ott sokszor érthetetlen dolgokat is teszünk, és itt nem arról beszélek a megnyilvánulásokról, hanem idáig így éltem, de most már nem tudok úgy élni. Ideig estettem volna ebbe a szituációt, de ma már nem tudom így tenni. Szép csendesen látásom lesz, vezetésem lesz, és szép csendesen elindulok a megtisztulás, szabadulás és majd a megszentelődés útján is. Tehát ezt a pünkösdöt valahogy kellene most már tényleg úgy a helyünkre tenni, azzal, hogy találkoztál vele, és meghallottad-e azt a hangot, hogy én adom önmagamat, és ön vagyok az ige, és én vagyok Istennek a törvénye, Istennek a bizonsága, Istennek az ígéretei, úgymond a proféciák is, Istennek az ígéretei. Egyszerre az Isten igének a hármassága van bennünk, és ezt folyamatosan megértjük. És nem kutakodni fogunk a proféciákba, hanem a jeleket látjuk a mai teremtett világba, hogy hogy dühöng a sátán, és mi a következő lépés. Annyi, amit kell. És tudom azt a törvényt, ami nekem éppen ma kell, hogy lépjek tovább, és éppen rosszul vagy jól lépek ebbe a Szent Szellem vezetést, hogy hogy szóljak, hogy tegyek, mit tegyek, abszolút irányítás alá kerülök. A bennem levő Szent Szellem ezt a hármasságot okozza, idézi, előveszi át a hatalmat, megismerem Isten törvényét úgy, hogy tudom, és nem csak betűvel lesz, megismerem Istennek a bizonságát, ha úgy tetszik, szép magyarul a saját bőrömön is, de másokon keresztül is megláthatom, és megláthatom Istennek az ígéreit, mert elkezdek egyszerűen látni. Egyszerűen látom azt, hogy milyen korban élek, és mi az, ami a következő lépés előttem, és ebben a pillanatban akár Dávidi szavakat is mondhatok, hogy az ő mécsese a lábam előtt működik, és mutatja a következő lépésben a világosságot. Tehát sem volt pünkös, ez egy külön érdekes dolog, és valóban ezt meg kellene tanulnunk, hogy Isten nem a hegyekre küldi föl az ő utasítását, és nem tud mit kezdeni veled, ha hót magasakon vagy fönt. Én nem tudom, de ha valaki járt Dél-Svájcba vagy Dél-Németországba, akkor megdöbbent, hogy minden dombon van egy vár, akármilyen kis domb, de ott van egy vár. Hát körülbelül így néz ki a kereszténység is sok esetben. Itt egy felekezet, ott egy ember, és nem kommunikálunk egymással. És amit mondtál, és amit Isten itt végrehajtott végig is a válaszod népen, igenis, van népszámlálás. Van népszámlálás a Krisztus testének, van népszámlálása a szó legvalósabb értelmében. A szó legvalósabb értelmében egy közös úton, mint olyan, valóban a családoknak az egymással való találkozása, a szó magyar értelmében számíthatok-e rád, és ez nem anyagi történet, hanem számíthatok-e, hogy testvér vagy, számíthatok, hogy együtt megyünk tovább, számíthatunk, hogy a te bizonságod épít engem, és így tovább. Ott vannak ezek a bizonyos megszámláltatások. Jó lenne ezt a szót azért valahogy így is értelmezni, hogy nem megszámlálásról van szó, hanem számíthatok-e rád. És Istennél is ott kell lenni az odaadó, felemelő kezed, mint az adománynál is, hogy meglobálták Istenet. Ott kell lenni. Istenem, itt vagyok, tudom mi a dolgom, fölmutatom. Isten számíthat rám. Rossz a szó, de mégis valahogy kiábrázoló. Számíthat-e rád Isten? És nem azt mondja, hogy majd leszek valami, meg Isten, én tudom, ki vagyok. Tudom, hol a helyem, tudom, mi a feladatom, itt vagyok. Megszámláltattam Istennek a tervében, Istennek az akaratában. És csak aztán utána jön a többi, és utána jön még 38 év. Hiszen ez a második esztendőben volt. Utána jön a mi életünkben, hogy mennyi tekergésünk van, ott van még mindig a szabad akaratnak a következményei, hogy valójában megélem-e azt családilag, valóban megélem azt, ami személyes, valóban megélem-e. Ott van. És hogyha ezt megélte volna a választott nép, akkor ma nincsen Libanon, és ez megélte volna a választott nép, akkor sok minden egészen másképp lenne ma, de ez előttünk pontosan jelölés példaképpen van. A választott nép mindenképpen jóban részben, jóban és rosszban egyaránt mindenki előtt ott van. Lásd, ilyen vagy ember. A profétai részre most nem igazából térek rá, hiszen a zsidóságnak a heti szakaszhoz, ez a részhez van egy profétai része, ami ugyanazt a üzenetet tartalmazza. Tudva levőleg annak idején a Tórát nem lehetett használni, mert különben büntetés volt, ezért a zsidóság egy világnyelven proféciát vett elő, és akkor tudta a zsidó, hogy miről beszélgetünk, miközben ugye nem volt büntethető. Most a Hosás 1-től 22. versig vannak, és annak a közös vonása pontosan Hosásnak a feleségvétele nem az Omer, hanem a Gómer, ez a számlálás van, épp elég volt az egy Gómer neki, pontosabban a parázna feleség, a 49 napon tartó Omer számlálás helyett. Ebben is a puszta közös vonás, hogy kiviszi és a lelkére beszél, és a parázna feleségét Isten, mint olyan, rábeszéli, és utána a hosásnak a ígérete van, az eljegyzést újra megteszi. Ebben viszont megint csak ott van, hogy kétféle puszta van. Az egyik puszta, amelyikben a negatív történetek zajlanak, és a másik, amikor Isten azt mondja, hogy kicsalogatom a feleségemet a pusztába. És megéli azt, amit annak idején megélte a választott nép, az eredendő nép, amelyik az Egyiptomból való kivonulásnak a pusztáját élte meg. Ezek a példaképek azért visszakanyarodva a mi életünkre, és mindig is, nem azonosak, nem előképek, csak hasonló helyzetek. Tehát amikor ma a kereszténység, és amikor az egész kereszténység állapota úgy néz ki, hogy elparáználkodott, olyan, mint Hósásnak a felesége, olyan, mint annak idején Izrael és Júda viszonya, akkor Istennek ugyanez a kínálata, igen, megítéli, és ugyanúgy ki akarja vezetni, és ugyanúgy meg akarja áldani, és ugyanúgy vissza akarja fogadni, mint a Hósás 22-ig tartó első fejezetnek a részei. Tehát jelen pillanatban is azt kell mondani, nem menjünk magaslatokra, se tudásba, se ismeretbe, se posztokba, se hierarchia építésben. Isten egységesen szól mindenkinek. Isten ott a pusztában néppel beszélt egyként, de személyre szólóan is. Nem volt főnök, nem volt extra, és nem volt magaslaton levő pásztor, vagy teológus, vagy hatalmi bárki. Nem volt. Isten csak úgy tud velünk beszélni, ha egységesen lent vagyunk ott a pusztában, megértjük és megéljük azt, hogy ő nélküle védtelenek vagyunk, ő nélküle bármennyire szabadok vagyunk, mégis az ő rabságában, az ő betakarásában érezhetjük magunkat biztonságban, és indulhatunk el oda, ami az ő terve, ő célja velünk, akár az üdvösségi is. Én örülök annak, hogy hozzátettél amit elmondtál, bizonságot is, valóban ez a történet régi, de a zsidóságnak az elhívása, kiválasztottsága nem csak ott kezdődött, hanem része a mai napoknak is. Ez a történet nem befejezett történet, nem úgynevezett ószövetség, hanem valami folyamatnak egy része, és annak a folyamatnak egy része, amelyeket Isten nem szüntetett meg a választott nép kapcsán, hanem van folytatása, és ebben bizony van feladat, Mesiás jövő zsidóként meg nagyon sok feladat van. Hiszen immáron mindkét oldallal kapcsolatban lévén van mit adni, van mit üzenni, amit Isten ad neked, mint zsidónak, az kötelesség szerint tovább is kell adnod. Savót, pünköst, gondolkodjunk el azon, hogy most azon gondolkodunk, hogy most keresztény ünnep, vagy zsidó ünnep. Inkább azon gondolkodj el, hogy találkoztál vele, aki azt mondta, én adom az én szellememet te beléd. Fogadd már el. Ez sokkal fontosabb az egész történelmi helyzetnél, szituációnál. Mert ő ma mindenkinek pünkösdöt akar adni. Mindenkinek önmagát akarja adni, hogy a szívében legyen. Mindenkinek törvényt akar adni, hogy a kegyelemmel együtt az üdvössége meglegyen. Ma már nem ítélet csak, itt a törvény és ítélet. Ha a szívünkben ő van, akkor a törvény mellett ott van a kegyelem lehetősége, a bűnbánat lehetősége, bűnbocsánat lehetősége, és ennél nagyobb áldás nem lehet. Pünkösd nem más, mint a törvényadásnak az igazi ünnepe. De már kegyelemmel.